153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük hallgatóinkat nagy szeretettel. Mai magazinunkban Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Beszélgető társam most így az online térben Végső István történész. Szervusz, köszöntelek nagy szeretettel.
Én is üdvözlök mindenkit.
Halasanó témakörünket folytatva, isszuk a szavaidat, István. Én tudom, hogy nagyon szívügyed Kiskunhalas története sok más munkád mellett. Egyéb iránt muszáj megjegyezzem, hogy nagyon szépen köszönjük a szervezést a Pásztortűz Egyesületnek, hiszen Ablonci Balázs látogatása Kiskunhalason hatalmas élmény volt számunkra, hogy köszönjük ezúton is.
Hát igyekeztünk, és nagyon nagy dolog volt, hogy eljött hozzánk. Azt gondolom a Horthy korszak és Trianon egyik legnagyobb kutatója jelenleg, ez nagyon fontos volt számunkra.
István, Halassal kapcsolatban milyen témakörrel készültél?
Igen, egy nagyon izgalmas ügy, és hát ez is szokás szerint, ez mindig kell egy kutatócsoport, vagy valami projekt, vagy hogy ilyen csontvázak kiesenek a szekrényből, és néhány kutató itt rájött arra, hogy a Horthy korszakban nem teljesen világos, de úgy tűnik, hogy elmaradtak, illetve jó részt elmaradtak az egyébként törvényileg meghatározott, 3 évente kellett volna megtartani önkormányzati választások. Van valamiféle törvényi háttere annak, hogy ezek elmaradhattak, de nem teljesen világos, hogy miért van az, hogy mondjuk akkor más városokban meg megtartották. Tehát hol itt tartják, hol ott tartják, és hát ezt én is elkezdtem vizsgálni, volt egy felkérés itt a kutatók részéről, és azt gondolom, hogy nagyon izgalmas, hogy sajnos például Kiskunhalason elmaradtak ezek a választások. Ez azért több szempontból jó, meg nem jó. Egyrészt a dualizmus korából egy csomó képviselő átmentette magát a Horthy korszakba, ez lehet, hogy nekünk jó, mert voltak tényleg nagyon komoly szakemberek, meg lokálpatrióták, akik így át tudtak mentődni. Nem jó azért, mert közben azért legalább 2-3 változott a politikai rendszer és az ideológia. Tehát viszont kvázi a progresszívek, vagy mondjuk a fiatalabbak meg nem tudtak becsatlakozni a városnak az életébe, illetve a közigazgatás vezetésébe. Úgyhogy hát erről fogunk beszélni majd.
Egészen konkrétan hányas évekről beszélünk?
Tehát ez most itt konkrétan ugye a 20-as évek lesz, tehát pont 100 évvel ezelőtt, tehát az 1920-as évek. Ez azt jelenti, hogy ugye következett itt egy első világháború ugye 20 előtt, és ennek folyamányaként nagyjából magyarázható is lett volna az, hogy elmaradnak a választások, de meg voltak tartva helyenként. És gyakorlatilag ilyen 19-ben, 20-ban a városok többségének meg kellett volna először tartani egy választást. Erre lehet azt mondani, hogy hát zavaros volt a helyzet, Magyarország határai nem voltak még meghatározva, nem volt meg pontos közigazgatási határ, itt várni kellett. De utána 23-ban, meg 26-ban már például meg kellett volna tartani ezeket a választásokat, és ezek elmaradtak. És ez egy komoly probléma, miközben a parlamenti választások meg vannak tartva, tehát hogy iszonyatosan érthetetlen is az egész dolog. Plusz ugye 3 település típus van ekkor Magyarországon többségében. Ugye Budapest mindig egy külön, az ugye a székesfőváros. De vannak községek, ezeken belül vannak mondjuk nagy községek, szimplán községek, tehát ez az egyik csoport. A másik csoport az úgynevezett rendezett tanácsú városok, ebbe esik bele természetesen mondjuk Kiskunhalas is, és vannak a törvényhatósági jogú városok. Ezek a nagyobb városok a kvázi megyeszékhelyek. És a törvényhatósági jogú városok megtartják a választásokat, de azok közül sem mindenki. A rendezett tanácsúak közül úgy tűnik, hogy nagyon-nagyon kevesen tartják meg, de vannak, akik megtartják, és ez teljesen érthetetlen, és közben a községek közül is többen megtartják ezeket a választásokat, ami azért érthetetlen, mert nekik egy törvényi burok alatt van a rendezett tanácsú városokkal a törvényi meghatározásuk, tehát községi törvény van. Ez azt jelenti, hogy a rendezett tanácsú városokat és a községeket ugyanúgy kellett volna elbírálni, és ugyanúgy meg kellett volna mondjuk a választásokat tartani. Tehát, hogy rengeteg az ellenmondás.
Lehet-e valamilyen mintát látni ebben? Tehát, hogy melyek azok a települések, vagy rendezett jogú városok, ahogy említetted, akikben inkább megtartják, és melyek azok, amelyekben elmarad?
Ez egy nagy kérdés. Erre próbálják megadni most majd a kutatók a válaszokat. Szerintem még nincs meg a válasz. Tehát most volt egy konferencia nem olyan régen ezzel kapcsolatban, és ott is fölmerültek ilyen lehetőségek, hogy esetleg arról van-e szó, a rendezett tanácsú városokat először olyan 1840-es évektől kezdik el meghatározni. Tehát onnantól kezdve vannak rendezett tanácsú városok. Aztán Kiskunhalas ugye később kerül be gyakorlatilag a magyar közigazgatásba, ugye 1872-ben. Tehát, hogy esetleg itt van-e egy különbözőség. Esetleg az a válasz arra, hogy valamelyik vármegyékben az alispán fontosnak tartotta a választásokat, valahol meg gyakorlatilag azt mondta, hogy nem olyan fontos ezeket megtartani. Úgyhogy, illetve vannak olyan városok, amik törvényhatósági jogúak voltak, illetve szabadkirályi választójoggal rendelkeztek ugye még a középkorban, hogy esetleg ott lehetne különbség, de nincsen. Erre egyelőre nincs meg a válasz.
Hogyan képzeljük el akkoriban, tehát mondjuk tegyük fel, ahol megtartották, hogy itt a 20-as években hogyan nézett ki a választás? Ugye itt egy borzasztó viharos időszak után vagyunk, világháború, határrendezés, tehát tanácsköztársaság határrendezés, ugye Trianon. Tehát, hogy hogy nézett ki ott egy választás, ahol megtartották? Mielőtt ugye arról beszélsz, hogy konkrétan Halason miért maradtak el?
Igen, tehát azt kell tudni, hogy Magyarországon ugye van egy fő párt, ez gyakorlatilag a későbbi, meg többször átnevezett, meg mindenféle néven nevezett kormányzó párt, amit mondjuk akkor nevezzük a 20-as évek döntő többségében egységes pártnak. Ez ugye elsősorban a betlemék, telekiék által megalakított ilyen keresztény nemzeti párt, illetve az Országos Kisgazdapárt egyesüléséből jön létre. És emellett vannak még liberális pártok. A szociáldemokraták nyíltan nem indulhatnak, de ők létrehoznak különböző néven mindenféle formációkat. Tehát gyakorlatilag ők is részt tudnak venni a 20-as évek közepétől a választások jó részén. Illetve vannak ilyen kisebb-nagyobb úgynevezett keresztény nemzeti pártok. Ezek között nagy hullámzás van, különbözőség van. Többféle néven futnak. Például Budapesten úgynevezik őket, hogy a Wolf párt. Ugye Wolf a vezetője ennek a pártnak, ők kifejezetten hát gyakorlatilag a kormányzó pártnak az ellenzéke. Illetve rajtuk kívül vannak még ilyen különböző inkább szélsőjobboldali pártok, és kezd létrejönni a fajvédő párt is, amelyik szintén a kormányzó pártról szakadt le, és marginalizálódott pártagokból áll. Tehát vegyes a kép, és hát ugye a kisgazdák azok nagyon komolyan jelen vannak a pártrendszerben, de ők egy időre beolvadnak a kormányzó pártba.
Elképesztően zűrzavarosnak tűnik nekem ez.
Nagyon.
Én tudom, hogy a történelemben ez volt az a lecke, amitől megőrültem, mert egyszerűen képtelen voltam, ezt komolyan mondom, megjegyezni. Köszönjük a figyelmet, és zene után folytatni fogjuk ezt a nagyon izgalmas témakört. Nyilván arra fogunk kanyarodni, hogy Halas hogyan érkezik ebbe a 20-as évekbe, az 1920-as évekbe, és a választások vajon miért maradnak el, és milyen pártok vannak jelen 1920-ban, vagy utána. Maradjanak velünk, Végső István történész a vendégünk, és zene után folytatjuk a beszélgetést.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat, és folytatjuk a mai nagyon izgalmas beszélgetést, hiszen tulajdonképpen választások várnak ránk. Ebből a szempontból talán izgalmas visszatekinteni, hogy 100 évvel ezelőtt, 1920-as években, ugye az első világháború után, a tanácsköztársaság után, Trianon után, vajon hogyan zajlik az országban, hogyan zajlanak az önkormányzati választások. Vendégünk Végső István történész, aki tulajdonképpen már nagyon sok mindent elmondott nekünk, hogy az országban egy csomó helyen elmaradnak ezek az önkormányzati választások, például Halason is, és arról is mesélt nekünk, hogy hányféle párt van jelen tulajdonképpen, a keresztény demokrata párt, a Horthy kormányzó párt, és annak ellenlábasai, a szociáldemokraták talán nem annyira, liberálisok talán vannak, ugye, ha jól értettem.
Igen.
Szóval Halas hogy érkezik meg ebbe az időszakba?
Igen, azt kell tudni, ugye, ezt szerintem sokan tudják, pláne akik hallgatják a Halas Annót, vagy érdeklődnek a helytörténet iránt, azok pontosan tudják, hogy Kiskunhalas ugye a Jászkun kerületből kerül be a magyar közigazgatásba az 1870-es években. Rendezett tanácsú város 1872-től, ugye Vári Szabó István lesz a polgármester, és maga a Jászkun kerület, az ugye három vármegyébe integrálódik be 1876-tól. És hát így érkezik be a Pest-Pilis-Solt Kiskun vármegyébe Kiskunhalas is. Egy nagyon jó polgármesterünk a Vári Szabó István, de ettől függetlenül nyilván vannak pártharcok. Itt főleg a parlamenti választások eredményeképpen mi elsősorban a kormányzó pártot támogatjuk, míg Vári személyében egy ilyen 48-as függetlenségi személyiség irányítja településünket. De hát itt vannak mindig változások. Érkezik egy olyan polgármesterünk, mint Schilling Ede, aki tele van botrányokkal. Ez kicsúcsosodik az első világháborúban, és őt a közigazgatási bizottság leváltja. Ez egy nagyon érdekes és különleges közigazgatási eljárás, hogy polgármestert csak így a vármegye le tud váltani, de le tudták akkor, korrupt polgármestert akkor le tudták váltani. 1917-ben indul az eljárás, 1918-ban záródik le, és ekkor következik be az, ami más településeken is egyébként bekövetkezik, de elsősorban azért, mert elmaradnak a választások, hogy helyettes polgármester lesz. És akkor Kolozsvári Kis István lesz a helyettes polgármester, akit később megválasztanak azért még polgármesternek egy rövid időre, ő az, aki a őszi rózsás forradalom idején, illetve a tanácsköztársaság idején, majd a román megszállás idején is a város polgármestere, hát nyilván a tanácsköztársaság idején eléggé visszaszorul az ő helyzete. De ő el akar indulni a nemzetgyűlési választásokon, ezért aztán lemond 1919 végén, és az ő helyettes polgármestere, dr. Túróczi Dezső lesz az, aki irányítja a várost, viszont ő egy kis gazdaérzelmű ember, úgy, ahogy mondjuk Kolozsvári Kis István is volt, meg 48-as szellemiség, és őt teljesen betámadják 1920. januártól kezdve a Nemzeti Keresztény helyi média, a Halasi Újság folyamatosan támadja, revolverezik, karaktergyilkolják, ott próbálják megfogni, ahol csak lehet, de ő nem hagyja magát, illetve helyenként hagyja, helyenként nem. Májusban újra választják, mert kiderül, hogy nem volt teljesen szabályos az ő megválasztása helyettes polgármesternek, aztán annyira elege lesz ebből az egész támadásból, hogy októberre pár hétre lemond, majd pedig ezt az egész lemondását visszavonja. És hát így kezdünk beleérkezni a Horthy korszakba, ugye már 1920. októberében vagyunk, és még mindig nincsen polgármesterünk, csak van egy olyan személy, akit nem fogadnak el a városban, mondjuk úgy a nemzeti keresztények, vagy a szélső jobb oldal, hanem folyamatosan csak támadják, csak támadják, csak támadják. És nem sikerül megválasztani őt polgármesternek, mert valószínűleg a testületen belül, amit ugye megöröklünk a dualizmus korában, ott 1916-ban volt az utolsó helyi választás, valószínűleg nem tudják megválasztani polgármesternek, nincs meg a többség. Helyettes polgármesternek még a kompromisszumok révén sikerül megválasztani, de polgármesternek már valószínűleg nem tudják megválasztani, változnia kell valamilyen szempontból a helyzetnek. Hogy mennyire bonyolult egy akkori városi képviselőtestület, el kell mondani, hogy maga a képviselőtestület közel 100 fő.
Jaj, ebből hát 50, ez nagyon komoly.
Igen, ebből 50 főt választanak, és 50 fő, na most fogja mindenki majd mindjárt a fejét, virilis. Ez azt jelenti, hogy akkoriban, tehát ez láthatóan 50-50%, akkoriban a virilis a legtöbb adót fizetőket beválasztották a képviselőtestületbe, tehát aki módos és gazdag, nem feltétlenül vállalkozó, hanem lehetett mondjuk értelmiségi szakma, és akkor még jó fizetett, meg földbirtokos volt, meg esetleg kereskedő volt, iparos volt, és jól ment az üzlet, és ő fizette a legtöbb adót be a város kasszájába, azok közül 50 főt kiemeltek, és ők a képviselőtestület tagjai lehettek, tehát volt beleszólásuk a város életébe. Az ő személyük az évenként változhatott. Tehát a virilis listát évente felállították, tehát ilyen szempontból csak a választott képviselők azok, akik nem változnak, a virilisek változhatnak, és valószínűleg ott várni kellett egy hosszabb időt, hogy a Túróczi Dezsőt azt meg tudják támogatni egy polgármester választásra, ami 1924-ben be is következett egyébként, és akkor megválasztják őt polgármesternek.
Hihetetlen érdekes, maga ez a szisztéma is nagyon érdekes, és tudom, hogy valamelyik riportom kapcsán, talán egy régi Halasi családdal riportoztam, most nem mondom meg pontosan, nem emlékszem, de tudom, hogy ez akkor is nekem meglepő volt, és valahol azért logikus is, hiszen egy város irányításában az az 50 fő, aki a legtöbb adót fizeti, ugye a város, hogy így mondja, a működését a leginkább segíti, szerintem valahol logikus, hogy beleszól a város életébe. És milyen érdekes, hogy nem is kismértékben, hanem 50%-ban.
Igen, pontosan, és nagyon fontos emberek voltak. Tehát ne úgy gondoljuk el, hogy nem megsértve semmilyen vállalkozott, tehát hogy ezek között tényleg komoly értelmiségi, illetve nagyon komoly olyan kereskedők, iparosok voltak, akiknek a neve nem csak itt merül föl, hanem ők mecénások voltak. Ők segítették a város iskoláit, egyesületeit, a székházépítéseket, már hogy az egyesületi székházépítéseket. Tehát, hogy ők tényleg lokálpatrióták voltak, jó, nyilván nem mindegyik, ez egyértelmű, de azért nagyon komoly nevek voltak ott is, illetve volt egy olyan időszak is, hogy hát mondjuk valakit nem választottak meg, akkor nagyon egyszerű volt a helyzet, csak becsületesen be kellett fizetni az adót, és akkor hirtelen már is újra a virilisek révén már újra a képviselő testületben találta magát, tehát hogy lehetett ezt így váltogatni is úgymond, meg hogyha valaki összeveszett a saját pártjával, akkor fogta magát és rendesen befizette az adót, és már is a virilisek között visszakerült a képviselőtestületbe. Tehát volt egyfajta, én ezt mondanám, egyfajta kiskapu is volt ez sok személynek, hogy bele tudjon szólni a város életébe. Tehát ez persze csak ilyen nagyon viccesen mondtam, hogy ez egy ilyen nagyon módi volt, mert azt gondolom, hogy a többség azért tényleg becsületesen befizette a város kasszájába az adót, és ez nekik egy nagy dicsőség volt, tehát a családjuknak is nagyon fontos volt, hogy hát ők képviselők. Ez egy fontos pozíció volt akkor is.
Igen, pont ez jutott eszembe, hogy azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon komoly megtiszteltetés volt, hogy olyan tekintélyes képviselője ennek a városnak, hogy tulajdonképpen ilyen módon beleszólhat. Tehát egymást is talán húzták, hogy igen, és ez egy menő dolog volt, hogy így röviden fogalmazzam. No, innen fogjuk folytatni, most jön egy kis zene, Végső István történésszel beszélgetünk hamarosan tovább. Az 1924-nél tartunk már, az önkormányzati választások idejéről, 1900-as évek, 20-as éveiről. Maradjanak velünk, hamarosan folytatjuk a témát Végső István történésszel.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük hallgatóinkat, és folytatjuk mai riportunkat, interjúnkat Végső István történésszel, aki egy nagyon érdekes témát hozott ma a Halas történetéből. A 1920-as és utána történő választások, vagy elmaradt önkormányzati választások a témánk. Országosan egy csomó helyen elmarad, néhány helyen van. Ugye itt halasi történetet meséltet, hogy tulajdonképpen 1916-ban van az utolsó hivatalos választás, tehát akik ott bekerültek, ők bent vannak, nagyon komoly létszám, hiszen 50-50 főről beszélünk, azt is megtudtuk, hogy 50 fő választott, 50 fő pedig ugye az adófizetés révén, mint tekintélyes halasi polgár kerül bele az önkormányzatba, ez egy nagyon érdekes dolog, és egyébként nekem szimpatikus. És hát ugye itt Túrócit említetted, hogy polgármester először megbízott, aztán megválasztják, aztán nagyon támadják, aztán lemond, aztán lemondását is visszamondja. Megint ő a polgármester, akit végül 24-ben megválasztanak, de még mindig nincsenek önkormányzati választások. Szóval miért támadják őt annyira, és hogyan támadják őt?
Igen, nagyon nemtelen a támadás, de gyorsan visszatérve a virilisekre, természetesen ez is egy német példa, tehát a németektől vettük át ezt a formációt, a viriliseknek a bevonását a képviselőtestületbe. De hogy miért támadják Túróczi Dezsőt, meg hogyan támadják? Hát én azt gondolom, hogy most felolvasok két kortes verset, az nagyon komolyan meg fogja mutatni. Azért kortes versek, mert az, tudjuk, az kampányidőszakban írodik, ezek nem a helyi választásokra írottak, ezek a parlamenti választásokra írottak, de ott ugye tud indulni a kisgazdapárt, vagy tud indulni a Túróczi által támogatott párt, csak ugye a parlamenti mandátumért. De mégis bele tudták szőni szegény Túrócinak egyszer a személyét, egyszer pedig a nevét is megemlíti. Gyorsan felolvasom ezt a kettőt. Az egyik így szól, kolozsvári nagyhazafi pápistát nem akar látni, inkább paktál a zsidóval, mindenféle nációval, mert az rá szaval. Van egy kortes, csak helyettes polgármesteri székre les. Gyönge legény volt ügyvédnek, nem való polgármesternek, helyettesnek sem. Pesti zsidók, helyi babók csináltak egy gazdapártot, szükségük van a parasztra, addig, amíg leszavaz a kolozsvárira. Tehát itt olyan szintű a támadása a szélső jobboldalnak, hogy gyakorlatilag úgy antiszemiták, hogy még a kisgazdapártot is belerángatják ebbe a történetbe. Ugye a Túróczi ez kisgazda érzelmű, és hát gyakorlatilag zsidóznak. Tehát, hogy egy ilyen nagyon komoly antiszemita kiszólogatások vannak, miközben tudjuk, hogy Kolozsvári Kis István egy magyar református ember, a Túróczi Dezső egy magyar református ember, és hát a kisgazda pártra, ha gondolunk, szerintem kevéssé jutnak eszünkbe a zsidók, és mégis összetudják ezt a kettőt mosni, de talán a következő vers az még ennél is komolyabb összemosás, és majd mindjárt megjárázom, hogy miért. Dózsa Zsiga sátort épít a választás napjára, van már hozzá kommunista vörös csörgős sipkája. Bent látható Túróczi a pojáca, a halasi kisgazda párt csodája. Kolozsvári, Kolozsvári a pártjával kirukkol, mellette áll frankül zsidó fogdoktor. és a többi kunhalasi zsidóság, ez a helyi parasztpárti társaság. Tehát, hogy olyan szinten összemossák ezt az egészet, a Dózsa Zsigát azt meg kell ugye magyaráznom, hogy ő kicsoda, ő a helyi református gimnáziumnak a református vallástanára, egy református lelkész. És még őt is képesek belemosni ebbe a kommunistázó és zsidózó kortes versbe, és itt ugye megemlítik Túrócit is, hogy csak egy pojáca, és hát ez a helyi kisgazda párt, hogy mindenféle nációval ugye összeszűri a levet, és ezek akarnak itt minket irányítani. Úgyhogy egy ilyen nagyon brutális támadás, és nagyon nemtelen, azt gondolom, minden tekintetben. Egyébként valóban voltak a kisgazdák között zsidó származású képviselők, a későbbiek folyamán, az említett Frankl fogorvos is, de azt gondolom, hogy ezt így összemosni, ez így nagyon brutális volt. A konferencián, amikor felolvastam, akkor hát döbbent arcok voltak. Nem értették, hogy ez hogy lehet ez a történet így, hogy folyhatott össze. Megkockáztatom, a Túróczi Dezső meg a kolozsvári még presbitériumi tag is volt. Tehát, hogy őket így összemosni a zsidósággal, az valami egészen elképesztő, pláne a kommunistákkal.
Hát igen, nagyon érdekes, hogy ez a karaktergyilkosság, ez keményen működött 1920-ban is, hogy így mondjam. Azt mondd el, hogy tulajdonképpen mikor kerül sor az első választásra, ugye említetted, hogy Halason elmarad, de mikor történik akkor önkormányzati választás Kiskunhalason?
Igen, országos rendelkezésre kell már megtartani, tehát hiába volt, hogy a 20-as években néhány településen, mint mondjuk Cegléden vagy Nagykőrösön, tehát a megyénkbe, vármegyénkbe meg vannak tartva helyenként a választások, végül is országos szinten kötelező módon 1929-ben kellett megtartani. Na most, hogyha nem Kiskunhalason lennénk, hát akkor természetesen azt mondanánk, hogy minden rendben zajlott, és minden megoldódott végre, bekerültek az új pártok, és minden rendben jött. De hát mi Kiskunhalason élünk, és tudjuk, hogy hát akkor sem voltak másképp a dolgok, mint manapság. Nagyon késő időpontra tűzik ki Kiskunhalason a választást. Általában évvégére tűzik ki mindenki, tehát ilyen november-decemberbe, de mi december 22-ét választjuk, tehát tökéletes az időpont arra, hogy nagyon kicsúszunk az évből, és ki is csúszunk. Tehát hiába van meg a képviselőtestületi választás, ahol többségében egyébként a kormányzó párt győz, és visszább szorulnak mondjuk a kisgazda érzelműek, vagy mondjuk a kvázi baloldaliak, hát pláne valószínűleg liberális, meg hasonló nem is nagyon indult, még volt a Katolikus Népszövetség, amelyik elindult, tehát elsősorban itt a kormányzó párt győz, de nem a kisgazda érzelműek, akiket mondjuk a túrócék támogattak volna. És nem 29-ben van új polgármesterünk, mint a döntő többségében más városoknak, hanem mi átcsúszunk 1930. januárra. És ott már van egy elhalasztott képviselőtestületi ülésnapunk, és végül január közepén történik meg a választás, ami iszonyatosan furcsa. Eleve hatan pályáznak a polgármesteri székre. Ugye ez már az új képviselőtestület, tehát ez már a 29-ben megválasztott képviselőtestület. Hatan pályáznak, ebből ketten, hát most ilyen csúnya szóval mondva, gyűjtmentek, az egyik közülük dr. Fekete Imre, és az ő javára négyen visszalépnek Túrócival szemben. Tehát nem hat emberre lehet szavazni, hanem kettőre, Túróczi Dezsőre, illetve Fekete Imrére. És mindenki meg van róla győződve, hát négyen visszaléptek Fekete Imre javára, hogy meg fogja nyerni, nagy számban meg fogja nyerni ezt a választást, nagy szavazatszámmal. Na most ez nem így történik, hanem eleve nem megy el mindenki a választásra, illetve már megválasztott tisztségviselők is szavaznak, így aztán a szavazat aránya az 38-38. Tehát döntetlen. És valami miatt nincsen szavazatismétlés, tehát hogy még egyszer próbáljuk meg, vagy akkor írjuk ki februárra a következővel. Nem, ott el akarják dönteni. Valószínűleg van egyfajta presszió is ott. Lehet, hogy az Alispán is szeretné már, hogy legyen új polgármester. És nagyon egyszerűen döntik el, ami szerintem teljesen szabálytalan. És ott a jogtörténészek se tudtak mit mondani, amikor én erről beszéltem a konferencián. Sorshúzás van. Így döntik el Kiskunhalason a választást, aki azt húzza, hogy polgármester, az lesz a polgármester. És dr. Fekete Imre győz, hát Túróczi Dezső nem kell mondani, hogy mennyire mérges, nagyon, és sajnos, hogy belemegy egy olyan játékba, ami nem túl szép dolog, a 30-as években sem hagyja magát, és ő mondja, hogy ez szabálytalan volt az a választás, ez biztos, hogy ez így nem jó, nem tudjuk pontosan, talán jogorvoslati lehetősége is volt, hát el is bukja, de sajnos, hogy belemegy egy olyan játékba, ami nagyon nem teszi szépé az ő emlékezetét, mégpedig az, hogy a dr. Fekete Imre erdélyi területről menekül Magyarországra. Tehát vázi ilyen menekült vagy vagonlakónak is nevezhetjük, ugye. Tehát 1919 után érkezik magyar területre, erdélyi területről, és lerománozza. Tehát konkrétan ezt mondja, hogy ez egy román. És ezt többször is, valószínűleg mondja többször is, és egyszer egy ilyen nagyobb nyilvánosság előtt is ezt így kinyilvánítja, és akkor már a Fekete Imre ezt nem hagyja, és elindul egy ilyen nagyon-nagyon hosszú pereskedés, aminek 1944-ben lett vége. Tehát egy olyan rágalmazási per indul, a kalocsai törvényszék már 43-ban meghozza az ítéletet, ott 500 pengő büntetik a Túróczi Dezsőt, 44-ben ezt helyben hagyja a budapesti ítélő tábla, tehát hogy egy ilyen nagyon nemtelen dolog lesz ennek a vége. És hát Fekete Imrét egyébként továbbra is támadják, tehát nem csak Túróczi, hanem mások is folyamatosan támadják, úgyhogy amikor leváltják Fekete Imrét a 30-as évek legvégén, akkor is van egy kevés románozás egyébként. Szóval ez róla nem lehet már így úgymond levakarni a későbbiek folyamán. Úgyhogy ilyen nagyon csúnya vége lesz ennek a dolognak. Kiskunhalas elhalasztott választásai, helyi választásai, az, hogy az új pártok bekerüljenek, ezek egy ilyen nagyon furcsa helyzetet, ezt a helyettes polgármesteri korszakot hozták el, ami nem volt egy ilyen nagyon dicső és nagyon szép időszaka ilyen szempontból, közigazgatási szempontból, meg párt politikai szempontból Kiskunhalas hely történetének.
Nagyon szépen köszönjük a tájékoztatást, és akkor reméljük, hogy ez volt a múlt, és ez a korszak elmúlt, és most már egymáshoz is tisztességesebben egymás kölcsönös érdemeit szem előtt tartva fognak történni a választások, mind a városban, mint pedig az országban. Nagyon szépen köszönjük ezt a nagyon-nagyon érdekes tájékoztatót, és talán ebbe a szegmensbe sem láttak bele sokan, hogy hogyan is volt ez 1920-ban és utána itt Kiskunhalason. István, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
Köszönöm én is a lehetőséget.
Végső István történésszel beszélgettünk, mesélt nekünk az 1920 és utána történő választásokról az országban, illetve Kiskunhalason. Nagyon szépen köszönöm, hogy velünk tartottak, Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.